Kulturpart.
A vendégem Kovács Dávid, a Dobosi Aukciós Ház egyik tulajdonosa. Szia, Dávid!
Szia, szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Ugye hát történt, ami történt tavasszal, és ez a galériákat és az aukciós házakat is érintette, de ti akkor kitaláltatok valamit, ami a közelmúltban zajlott le, egy online árverést. Hát meséld el, hogy milyen volt ennek a sikere. Ez azt hiszem a világ talán első online árverése volt.
Hát azért nem feltétlenül, de minden esetre ugye még kezdeném az előtte történtekkel.
Igen.
Hogyha lehet, mert ugye ugyanúgy, mint mindenki az egész világon, mi is teljesen tanácstalanul látunk, hogy egyáltalán mit fogunk tudni csinálni ebben az időszakban. Ugye az aukciók, az egy szezonális biznisz tulajdonképpen. Uh-huh. Tehát ugye megvan pontosan, például Magyarországon májusban, októberben és decemberben rendezik a nagy aukciókat, ez vonatkozik igazából az összes nagyobb aukciós házra.
Ennek van valami praktikus oka? Bocs, nyáron nyilván nem rendeznek, de hogy...
Hát igen, a nyár például ugye műkereskedelmi szempontból az viszonylag egy ilyen csendesebb időszak, illetve az, hogy meg kellett találni nagyjából a tökéletes egyensúlyt a kereset és a kínálat között olyan szempontból, hogy ugye azért az egy komoly idő, míg egy igazán jó anyagot össze tud szedni egy aukciós ház, és azért a vásárlóknak is kell hagyni egy kis időt, hogy felkészüljenek a következő árverésre. Mert ugye tulajdonképpen ez mondjuk akár lehet hasonlítani bármilyen más szakmához is, nem tudom, mondjuk tegyük fel egy színházi előadás, amire készülni kell, próbálni, ugye a mi esetünkben anyagot összeállítani, a lehető legjobbat, ráadásul olyan szemmel, hogy mindenre van egy ilyen szabály, hogy mindenre úgy lenne jó, hogyha legalább két ember akarná megvenni, ugye árverés szempontjából az Aha. a jó, akkor tud minél magasabb lenni az ár, szóval ez egy ilyen rendkívül hosszú és nehéz folyamat előzi meg magát az árverést, ami ugye meg egyébként csak egyetlen egy este, néhány óra, de hát ez borzasztó munka előkészíteni. Úgyhogy ez így alakult ki. Egyébként ez külföldön is így van, ott mondjuk talán egy kicsit sűrűbben, mert ott inkább három helyett négy ilyen szakasz van egy évben, de ez ott is így működik. És ugye hát ez óriási érvágás volt nekünk, mert például ebben az évben ugye májusban rendeztünk volna először árverést, ami ugye nagyon hamar kiderült, hogy a megszokott formában biztosan nem fog működni.
Igen, és most hát az utolsó árverésetek az Londonban volt, ugye azt se felejtsük el megemlíteni.
Hát igen, Londonban volt októberben, és aztán decemberben csináltunk itt egyet Budapesten, de hát hogy tavaly volt, igen. Tehát, igen. Hogy idén ugye ez lett volna az első. Hát azt most meg se említsük, hogy ugye az idei londoni terveink azok még mindig lebegnek, úgyhogy a tervek vannak, de hát ugye most ez nagyon kérdéses, hogy ott hogyan alakul a helyzet, mert ott nem feltétlenül olyan szerencsésen alakult a dolog, mint ahogy úgy tűnik, hogy itt nálunk.
Bocsánat, szabad ne feled, de hogy amikor Londonban rendeztetek árverést, akkor ugye kortárs magyar képzőművészeket, illetve azoknak a műveit vittétek ki, és a vásárlóközönség az angol volt, brit volt, vagy ott élő magyarok elsősorban?
Is. Uh-huh. Tehát azt mondjuk nem tagadom, hogy még egyelőre a nagyobb része a vevőknek ezen az árverésen az magyar volt, viszont összesen, hogyha jól emlékszem, most így hirtelen 5 vagy 6 országból, különböző országból voltak licitálóink, tehát például Luxemburgból is, Romániából, Ausztriából, Németországból, Angliából is természetesen. Úgyhogy ez egy első lépés volt, ahol azt gondolom, hogy ez az arány, ez elég természetes volt, és hát azon fogunk dolgozni, mert hogy mindenképpen szeretnénk folytatni, hogy ez később mindenképpen legalább kiegyenlítődjön.
Uh-huh. Na jó, és akkor folytasd, hogy sikerült a mostani online árverés.
Igen, szóval, hogy ugye rendes árverést nem tudtunk tartani, ez nagyon hamar kiderült, és egy kicsit én bevallom, hogy tanácstalanok voltunk, hogy akkor milyen irányba induljunk el, de szerencsére nagyon sok visszajelzést kaptunk a művészektől, illetve a gyűjtőktől is, ami abba az irányba tolt el minket, hogy mindenképpen kell tartanunk valamilyen árverést, és akkor gondoltunk arra, hogy online fogjuk ezt megpróbálni. Ugye azért ez nem maga az, hogy online árverés, az nem egyedülálló a világon. Viszont ez most egy nagyon speciális helyzet, mert azért azt én vállalom ezt a véleményemet, hogy akárki akármit mond, képzőművészetben az online árverés az egy nagyon nehéz dió. Szóval ezt még a legnagyobb aukciós házaknak világszinten se igazán sikerült feltörniük. Tehát ez mindig egy ilyen kétesélyes dolog, bizonyos dolgokat azért nem nagyon lehet online eladni, mert ehhez a vásárlási élményhez azért hozzátartozik az, hogy az ember szeretné élőben megnézni, hogy beszélni lehessen róla, stb. 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 Tehát ez egy nagyon trükkös terület, de
Dávid,
ugye itt.
bocsánat, hadd kérdezzek bele, mert azt gondolom, hogy kétfajta gyűjtő van, az egyik, aki befektetés szempontjából, vagy befektetni akar, és azért vesz bizonyos képeket, vagy bizonyos művészeknek a képeit, és azt szerintem annak tök jó az online, mert az úgyis csak a névre megy. És talán vannak olyan gyűjtők, akiket komolyan érdekel a mű maga, és azok viszont akarják látni a húsvér képet, vagy a húsvér szobrot, vagy nem tudom, igaz ez?
Igaz, egyébként ez is igaz, bár én azt gondolom, hogy egyébként aki mondjuk komolyan veszi a befektetést, ott sem árt az, hogyha látja a dolgokat. Annyi minden számít, most attól függ, hogy milyen médiumról beszélünk, de hogy mondjuk mi az állapot, hogy egyáltalán. Tehát sok mindenben számít, és sok mindenben segít az, hogyha az ember élőben látja azt a tárgyat, amit szeretne megvásárolni. Ettől függetlenül igazából azért ez egy működőképes dolog, mert például pont a befektetéseknél ugye az most már egy ilyen nagyon gyakori dolog, amit alkalmaznak az ilyen típusú vásárlók, ugye például magyar képeket külföldi árveréseken megvenni, és aztán idehozni Magyarországra, ahol drágábban lehet eladni. Mert hogy ugye mondjuk, ha felbukkan valami, mondjuk nem tudom, tegyük fel Svédországban, ott azért az nem valószínű, hogy eladható, nincs is olyan magasra értékelve, elképzelhető, hogy olcsóbban meg lehet venni, ahhoz képest, mint amennyire Magyarországon el lehetne adni. Úgyhogy ez egy elég gyakori eset. Ugye ez ma már a világban azért leginkább interneten történik, mert az a legegyszerűbb, mondjuk, ha valaki nem beszél például nyelveket, vagy nehezebben kommunikál így, akkor itt ma már nagyon könnyű, ugye csak kattingatni kell, az meg tulajdonképpen már mindenkinek megy. Úgyhogy ez szokott működni, de így, hogy Magyarországon magyaroknak online árverés, ez egy nehéz dió, de mi mégis belevágtunk. Ráadásul úgy határoztunk, hogy ezt a saját oldalunkon, tehát a saját rendszerrel fogjuk futtatni, és nem valamilyen meglévő platformra költözünk be, hogy volt benne még egy ilyen külön izgalom is. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen fantasztikusan sikerült.
Na, hát gratulálok. Mesélj egy kicsit a művekről, illetve a művészekről, hogy kik szerepeltek ezen az aukción.
Mi igyekeztünk tulajdonképpen ugyanazt a színvonalat és azt az ízlést hozni, amit a rendes, tehát a hagyományos árveréseiken is hozunk. Egy kicsit most itt egy más szemüvegen keresztül néztük a tételeket, mert gondolkoztunk azért azon, hogy hát, hogy tulajdonképpen mondjuk a jelenlegi helyzetben mondjuk mik azok, amik beleférnek, vagy mik azok, amik nem feltétlenül jók egy online árverésbe, és akkor itt ilyen gondolatokra gondolok, hogy például mi az a maximum ár, amiről azt gondoljuk, tehát hogy mennyire lehet olyan drága tétel, amit úgy gondoljuk, hogy még megvesztek online, mert például ez is mindig egy ilyen örök kérdés az online-nal kapcsolatban, egy bizonyos összeghatár fölött vajon tényleg lehet-e online kereskedni, vagy az, hogy mondjuk a jelenlegi helyzetben pont azok a kicsi olcsó dolgok, amitek egyébként mondjuk így összeszoktak a gyűjtők néha csipegetni, lehet, hogy azt most elhagyják a válság miatt, mert azt gondolják, hogy jó, azért most erre nincs feltétlenül szükségem, úgyhogy azért ez egy ilyen elég komoly fejtörő volt a számunkra, de én azt gondolom, hogy igyekeztünk ugyanazt azt az ízlést és minőséget hozni, amit mindig is, és akkor ebben úgy nagyjából benne van, hogy a 60-as évektől egészen mostanáig ugyanúgy voltak fiatal művészek is, akiket nagyon szívesen szerepeltetünk mindig az árveréseken, akikről úgy gondoljuk, hogy nagyobb figyelmet érdemelnének a piacon annál, amit jelenleg kapnak. Erősen jelen volt most főleg Pécs, tehát nagyon sok pécsi művészünk volt, a pécsi műhely tagjai közül is. Úgyhogy egy ilyen elég színes és izgalmas válogatás volt.
Hogyan tovább? Hogy tervezitek? Most már a következő árverést azt valószínűleg meg lehet offline tartani, hogy így fejezzem ki magam, tehát tudtok igazi árverést csinálni. Gondoltok-e erre, és hogyha igen, mikor? És hol?
Hát igen, ugye nekünk az eredeti menetrend szerint a következő árverésünk ősszel, októberben lenne Londonban. Most azért ez még mindig egy nagy kérdőjel, hogy ezzel mit lehet csinálni, illetve tulajdonképpen annyira jól sikerült ez az online árverés, és olyan jók voltak a visszajelzések, hogy azon is pont tegnap gondolkoztunk, illetve beszéltünk róla, hogy elképzelhető, hogy ezt rendszeresen is beépítenénk a naptárba. Ezen még majd gondolkozni kell, hogy ez kivált-e esetleg egy offline eseményt, vagy mellette tud megélni, akár egy kicsit így az egyébként az offline szempontból csendesebb időszakokban. Ez majd még a jövő zenéje.
Ugye kortárs művészekkel foglalkoztok, meg főleg fiatalokkal. Milyen volt tőlük a visszajelzés a karantén időszakról? Volt-e, aki azt mondta, hogy nagyon kreatívan tudta ezt eltölteni, hiszen most tényleg volt ideje arra, hogy alkosson, meg hát nyilván nagyon sokan panaszkodtak is, de inkább ez a kreatív rész érdekel, hogy volt-e, aki erről mesélt?
Volt, igen. Egyébként nyilvánvalóan ez ember függő, de én azért azt tapasztaltam, mert igyekeztünk mindenkivel folyamatosan tartani a kapcsolatot, hogy mi se csavarodjunk be. Tehát én egyébként én leginkább pozitív gondolatok vagy visszhangok jutottak el hozzánk, mert hogy igen, ez, amit mondtál, a kreativitás az, ami felé lett, vagy még erősebben elkezdett lángolni mindenkiben, vagy a legtöbbekben. Úgyhogy szerintem ez tulajdonképpen ilyen szempontból még jó hatással is lehetett a művészekre, mi legalábbis ezt tapasztaltuk, de egyébként a másik oldalon, tehát a gyűjtők felől is azt éreztem, hogy ugyanúgy éhesek az új dolgokra, tehát hogy kíváncsiak, nézni akarnak, és tulajdonképpen arról beszélgettünk a legtöbbükkel, hogy mennyire hiányzik nekik ez az egész.
Azt tudjuk, hogy mindig vannak világtrendek, meg vannak lokális trendek. Ez a járvány vagy a karantén, ez előhozott valami új olyan motivumot, ami többé-kevésbé mindenkinél megtalálható?
Szerintem ez még így korai, legalábbis főleg kereskedelmi szempontból, a piac szempontjából megmondani, hogy ez hoz-e valami olyan konkrét változást, ami ennek a járványnak köszönhető. Hát azt lehet látni egyébként művészeknél, hogy nagyon sokan elkezdték feldolgozni ezt a témát, tehát megjelentek az olyan festmények, vagy egyéb munkák, amik
sőt, színdarabok
a karanténnel, igen, vagy a bezártsággal, az egyedül léttel, és stb. Foglalkoznak, úgyhogy ez tulajdonképpen nagyon érdekes. És hát ez az izgalmas a kortárs művészetben, hogy ez tulajdonképpen mindig a jelenkornak a lenyomata. Úgyhogy ezért lehet hozzá szerintem úgy igazán kötődni.
És elképzelhető, hogy lesz majd egy tematikus aukciótok, ahol a karanténműveket fogjátok elárverezni?
Hát akár az is lehet. Még erre nem gondoltam, de ez nem egy rossz ötlet. Ezt lehet, hogy lopom, ahogy mondani szokták.
Nyugodtan. Többször voltál már a műsor vendége, és mindig örömmel hallgattam meg a dobosi történetét, a nagypapátok történetét. Elmondod röviden pár szóban, mert nyilván van olyan hallgató, aki még ezt nem ismeri.
Igen, hát amikor mi elkezdtük a hugommal az aukciós házat, akkor nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi legyen az a név. Nekünk nagyon fontos volt az, hogy meg tudjuk mutatni, hogy ezek mi vagyunk, tehát hogy ez az aukciós ház, mert hogy mi egyébként ebbe ugye beleszülettünk. De ettől függetlenül mi azt szerettük volna megmutatni, hogy ezek már mi vagyunk, mi felnőttünk, és ez most itt a saját ízlésünket és elképzeléseinket képviseli. Ugyanakkor viszont nem igazán akartunk elszakadni a családi vonaltól, és hát a nagypapánk, akinek egyébként kivételesen pont nincsen semmi köze a műkereskedelemhez, minden esetről egy nagyon fontos személy az életünkben, amúgy még jelenleg is, mert hogy ő most 97 évesen ül éppen még mindig a karanténban, úgyhogy...
Azt hittem a repülőgépben, mert ugye ő pilóta
igen,
volt.
Hát azt sajnos nem, igen, tehát hogy ő sportrepülő, sportrepülőkkel is foglalkozott, repült is, illetve hát egyébként tervezett is repülőket, mert hogy gépészmérnök volt, de éltek a családdal jó pár évig Kubában is, tehát egy ilyen rendkívül kalandos élete volt.
És ő tulajdonképpen a logótok.
Így van, igen.
Dávid, hát nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon jó egészséget kívánunk a Dobosi nagypapának, és hát nektek meg nagyon sok sikert, és gyere máskor is, és számolj be a műkincspiacról, mert azt gondolom, hogy ez kifejezetten érdekelheti a hallgatóinkat. Kovács Dáviddal, a Dobosi Aukciós Ház egyik alapítójával beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltál, szia!
Köszönöm én is, szia!
És most ennyi volt mára a Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.